Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Reggel meghallgatta a májusban alakult aszályvédelmi operatív törzs jelentését a miniszterelnök, erről a Facebook oldalán számolt Orbán Viktor. Tudatta, a májusi esős időszakot felhasználva 1000 ember dolgozott azon, hogy eddig egyharmadnyi Balaton vizét tárolják és eljuttassák az aszállyal sújtott területekre. A bejegyzésben közölte, Brüsszel persze megtámadta a magyar kormányt, amiért ingyen adja a vizet a gazdáknak, de nem engedünk a nyomásnak. Közösségi oldalán reagált Orbán Viktor arra a hírre, hogy csak nem 3 év után először beszélt egymással telefonon Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Végre az orosz-ukrán háborúra nincs megoldás a csatatéren, a kulcs a tárgyalás, diplomatákra van szükségünk, nem pedig tábornokokra, írta a kormányfő. A francia elnök tűzszünetet és tárgyalásokat sürgetett Ukrajna ügyében, míg az orosz elnök a nyugatot okolta a háborúért és a területi realitások elismerését követelte egy esetleges békerendezés feltételeként. Infrastruktúrafejlesztési, valamint távközlési egyezményt írt alá a Montenegró és a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor munkalátogatáson fogadta tegnap a balkáni ország miniszterelnökét. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, Montenegró kulcspozícióban lévő ország, amely nélkül nem stabilizálható a Balkán, hazánk pedig továbbra is támogatja Montenegró uniós csatlakozását. A fiatalok első lakásvásárlását segítő döntéseket ígért a kormányülésre a miniszterelnök, az Index beszámolója szerint Orbán Viktor a Harcosok Klubja csoportnak írt erről. Másfélszeresére emelkedett ettől a hónaptól a családi adókedvezmény összege, érdemes ellenőrizni az adóelőleg nyilatkozatot, hívta fel a figyelmet az adóügyekért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkár. Gerlaki Bence megismételte, a kormány végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját. Azért küzdünk, hogy minden lehetséges eszközzel támogassuk a gyermekeket nevelő családokat, írta. Nagy üzemzavar lépett fel a MOL Dunai finomítójában Szászalombattán, értesült a HVG. A lap megkeresésére az olajtársaság azt mondta, egy technológiai berendezés meghibásodása miatt fokozott fáklyázást és füst hatást érzékelhettek a környező településeken. A vállalat szerint a hiba kijavítása már folyamatban van, hangsúlyozták, hogy zavartalan az ország üzemanyagellátása. Elemenként 3-4-szeres a túljelentkezés a Demján Sándor programban, mondta el a kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Szabados Sihárt kifejtette, május végén a cégek visszajelzés alapján az 1+1 KKV beruházás élénkítő támogatási programnál keretemelése is szükség volt, ezért annak fedezetét 48-ról 130 milliárd forintra emelték. Hozzátette, az iparágak között a legtöbb pályázat az építő és a gépiparból érkezett be. Rekordokat dönt a budapesti repülőtér, amelynek forgalma eddig 14%-kal, az átrepülő forgalom pedig 6%-kal nőtt tavaly óta, mondta el a légi navigációs szolgáltatásokat ellátó Hungarokontroll ZRT vezérigazgatója az M1-en. Túri Ferenc kiemelte, Magyarország rendkívül vonzó turisztikai célpont, ez magyarázza jelentős növekedést. Hétfőn például Európában 46 ezer repülő volt a légtérben, ebből 4 ezer járt Magyarország felett, és mintegy 430 volt a budapesti repülőtér napi forgalma. Szeptember 1-ére minden diák tankönyve ott lesz az iskolákban, közölte a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára. A debreceni alföldi nyomdában készülő 10 millió államilag megrendelt tankönyv 75%-át már legyártották, ismertette a helyszínen Marusa Zoltán. Az Egyesült Államok leállítja az Ukrajnának szánt fegyverszállítások egy részét, mert fél, hogy készletei túlságosan megcsappannak. Bizonyos lőszereket még a Biden kormányzat idején ígértek meg a háborúban álló Ukrajnának, de a szüneteltetés Donald Trump elnökségének új prioritásait tükrözi, elemzi a helyzetet a nemzetközi sajtó. Rendkívüli hőhullám tombol Európa több országában. Párizsban iskolai szünetet rendeltek el, még az Eiffel-torony felső szintjét is le kellett zárni. Londonban is 34 fokot mutatnak a hőmérők. Olaszországban korlátozták a napközbeni munkavégzést. Spanyolországban a déli tartományokban 46 fokot is mértek, és már többen el is hunytak a hőségben. Spanyolország idei eddigi legkiterjedtebb erdőtűzében két ember vesztette életét a katalán Torrefetai Florejas település környékén. Ez ugye a földközi tenger nyugati vége, a keleti oldalon pedig Törökországban okoznak gondot az erdőtüzek. Végül az időjárásról, derült lesz az ég holnap is, csapadék továbbra sem hullik, a szél sem nagyon élénkül már meg. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 14-17, napközben aztán 35-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Aktualitása is van a mai témánknak. Kit hoztál most? Egy nagyon termékeny íróról van szó.
Így van, most Jókai Mórnak hoztam az egyik művét, mégpedig az Aranyembert, és azért van aktualitása, ahogy említetted is, mert idén ünnepeljük a születésének a 200. évfordulóját. Valószínűleg sok helyen hallhatták a hallgatók, hogy Jókai 200 ünnepségsorozatot tartanak különféle kulturális intézmények. Hát ugye Jókai Komáromban született, de ettől függetlenül az ország minden részén megemlékeznek róla az ő írói munkásságáról, és nagyon sok kulturális intézmény, könyvtárak, múzeumok, különféle programsorozatokat szerveztek erre az évre.
Azt hiszem, azt elmondhatjuk, hogy minden korosztálynak más a kapcsolata, kapcsolódása Jókaihoz, hiszen mikor mi voltunk gyerekek, vagy egy kicsit régebb óta fiatalabb hallgatóink voltak gyerekek, akkor tájt még azért Jókai kötelező olvasmány volt. Most már a legtöbb iskolában én úgy tudom, hogy nem. Tehát a Kőszívű ember fiai már nincs a kötelező olvasmányok között, hanem csak részleteket olvasnak belőle. És az Aranyember, amelyet te is hoztál, az már az én időmben is csak az emelt szintű irodalmi tételek között volt úgy kötelezőként, hogy teljesen végig kellett olvasni, és nem csak átsiklik fölötte az ember, és foglalkozik vele. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy most Jókait próbálják egy picit visszaszorítani, én úgy érzem. Nyilván ennek nagyon sok oka van, de gyerekként kevésbé könnyű a kapcsolódás hozzá, én azt gondolnám. Ezt szubjektíven mondom, de én a Kőszívű ember fiait annyira gyerekként nem kedveltem, még gimnáziumban az Aranyembert nagyon szerettem. És felnőttként, ha mondjuk az újraolvasásról beszélünk, mert arról szoktunk az újraolvasás fogalmáról, azért egészen más a kezünkbe venni őt.
Így van. Nekem kötelező olvasmány volt az Aranyember, tehát mi még pont az a generáció voltunk, ahol szerintem tanárfüggvénye volt, hogy melyik osztálynak kötelező és melyiknek nem. De emlékszem, hogy már akkor is azért sokan szenvedtek vele. Most azt is szenvedni egy könyvvel, ez sokszor amiatt van, mert hosszú, vagy nehéz olvasmány, vagy túl sok minden történik benne, vagy túl lassú. De ez nyilván ez is teljes mértékben szubjektív, hogy kinek mi számít nehéznek, de azért valóban a terjedelme miatt is sokaknak kihívást jelentett. meg hát ugye nyilván, hogy egy hosszabb könyvről beszélünk, akkor sokkal több időt kell rászánni, és nem biztos, hogy mindenkinek az érdeklődési körébe beleillett, meg azért már a mi generációnknak is Jókai, mondjuk azt, hogy egy régi módi író, hogyha lehet ezt így megfogalmazni, bár én ezzel nem értek egyet, mert számomra nem régi módi, de tudom, hogy nagyon sokak számára, tehát mi már mondhatjuk azt, hogy mi már a Harry Potter generáció vagyunk, akik közül ezzel nagyon sokan azon nőttek fel, vagy a Harry Potter könyvsorozatokon keresztül szerették meg az olvasást, vagy az olvasmányok jelentős részét tényleg ez a fantasy világ tette ki, teszi ki, de azok számára ez valóban egy régi módi, kevésbé divatos írónak lehet tekinteni így Jókait.
Hogyha magát így az életét nézzük, nekem feltűnt, ahogyan megtekintettem, vagy megnéztem a Most vagy Soha című filmet, ami alapvetően ugye nyilvánvalóan március 15-e és Petőfi és Szendrei és róluk szól, de nagyon érdekes volt a Jókai karaktere. Egy nagyon nyugodt, bölcs, és szerintem nagyon-nagyon szépen ábrázolták az ő jellemét. Akkor még nem találkozott, vagy még nem volt a felesége Laborfalvi Róza, és nagyon, tényleg számomra nagyon megragadó volt az ő karakterének, ahogy még így a filmvászon is meg tudták jeleníteni. És azt hiszem, hogy az életét is, amikor megismerjük, mivel ugye hosszú életet élt, az is igazándiból, hát az is terjedelmes, ahogy a művei is. Minden ilyen könyvajánlókor szoktunk egy-egy mondatot mondani magáról az íróról, úgyhogy kérlek, hogy most is egy pár mondatot azért mondjunk az ő életéről is. Azt már említetted, hogy hol született, és hogy a születésének a 200. évfordulóját üljük most.
Így van, ahogy te is említetted a film kapcsán, ugye ő is részt vett az 1848-as márciusi eseményekbe, amihez azért hozzátartozik az is, hogy ő akkor 23 éves volt. Tehát, hogy nem egy középkorú emberről, hanem egy igen fiatal emberről beszélünk, bár egyébként ugye tudjuk, hogy Petőfi sem volt sokkal idősebb, csak pár évvel. Viszont ez az ő életének egy viszonylag kis szeletét teszi ki. Jókai politikus is volt, tagja volt a felsőháznak, illetve irodalmi munkássága miatt is bekerült az akadémiai körökbe, különféle társaságoknak volt a tagja, elnöke. Mondhatjuk róla azt, hogy ő a sőt, nem csak mondhatjuk, hanem szokták is őt nevezni így a nemzet nagy mesemondójának, mert annyi történetet hagyott ránk. Valóban egy nagyon termékeny író volt, és az, hogy ő mit és hogy írt, az teljes mértékben meghatározza az a kor, amiben élt. Ugye azt is fontos hozzátenni, hogy Jókai a magyar romantika realizmus határán alkotott, tehát a műveinek egy jelentős része eléggé az irodalmi romantikára hajaz, de ugyanúgy megjelenik már benne így a realizmus is, ami szerintem még inkább befogadhatóvá teszi az ő műveit, és pont annak köszönhetően, hogy egy nagyon nagy fantáziavilágot tudott felépíteni, és bármilyen kis történetről egy óriási nagy történetet tudott mesélni, de talán ezért is lehet őt ilyen nagy mesemondónak tartani, hiszen, hogyha megnézzük a nagyobb műveinek a keletkezés történetét, azért nagyon sokszor csak egy-egy kis történetből egy-egy kis történetet hallott valahol, mesélte neki valaki, és abból születtek ezek a nagyon hosszú, bonyolult cselekményekből álló történetsorozatok, amelyek egy-egy regénynek az alapját képezik.
Elmondhatjuk azt akkor, hogy abból a korszakból ő a legtermékenyebb író, már hogyha darabszámot nézünk.
Talán lehet mondani, bár ugye most az, hogy mi számít termékenynek, akár darabszám, akár oldalszám, tehát azért Mikszáth is elég termékeny író volt. Ő nyilván egy más területen alkotott, teljesen más az ő írói munkássága, máshogy lehet az ő írásait jellemezni, de egyébként talán a magyar irodalom egyik legnagyobb, vagy legtermékenyebb alkotójának is tekinthetjük, és mindenképpen a legeslegnagyobbak közé sorolhatjuk, hiszen ha szerintem nem nagyon van olyan ember Magyarországon, függetlenül attól, hogy már nem kötelező olvasmány. Jó, akkor lehet, hogy egy bizonyos korosztály alatt, ha megkérdeznénk, akkor nem, de egy bizonyos korosztály fölött, szerintem, ha bárkit megkérdeznénk ma Magyarországon, hallotta már Jókairól, azért nagy valószínűséggel az lenne a válasz, hogy igen. tehát aki járt iskolába, az nagy valószínűséggel biztos, hogy hallott Jókairól. És hogyha belegondolunk, nagyon sok íróval, költővel foglalkoztunk iskolai tanulmányaink alatt, és nem biztos, hogy mindenki ilyen szinten megmarad, de én azt feltételezem, hogy tényleg az a generáció, akinek még bármi köze volt Jókaihoz, mindegy, hogy mikor volt fiatal, mindegy, hogy mikor olvasta, de az emlékeiben valahol biztos, hogy megjelenik az, hogy mit olvasott, vagy mit hallott Jókairól.
A hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán az író egyik legismertebb művéről beszélgetünk. Ha az aranyemberről beszélünk, ez hol helyezkedik el az ő írói munkásságában? Ugye említetted 48-at, ott nagyon fiatal még, hogy hol helyezkedik el aztán?
Hát az aranyember az ő írói munkásságának a fénykorára tehető. 1872-ben jelent meg, bár ugye először nem regény formájában, hanem folytatásokban, hírlapban. De ugye ez a korban szokás volt, tehát nagyon sokszor megfeledkezünk arról, hogy nagyon sok nagy írónak a művei, akár Gárdonyira visszautalva is, nem könyvformában jelent meg először, hanem a részletekben, különféle lapokban, kulturális lapokban. Hát ez egy korszokás volt, és az aranyember is először részletekben jelent meg, és 73-ban jelent meg először kötet könyvformában.
Említetted már a romantikát és a realizmus szót, kifejezéseket. Egy romantikus regénynek a főbb jellemzői, ha visszaemlékszünk egy kicsit így a tanulmányainkból is, esetleg külföldi regények kapcsán is, meg itt a hazaiak kapcsán is, hogy a karakterei, az alakok vagy ilyen angyalian jók, vagy ilyen gonosz jegyekkel vannak, tehát nem vegyül tisztán hozhatóak ki ezek a személyiségjegyek. Míg egy későbbiekben írt műnél, mondjuk akár vegyünk példának akár egy Kosztolányit, vagy a többi írónkat, és itt a realizmusra is gondolok, ott már összetettebb a személyiségrajz, összetettebbek a karakterek, nem ennyire különül el. Viszont Jókainál említed, hogy mind a kettő jelen van. Mi a helyzet az aranyemberrel és a karakter ábrázolásával?
Az aranyemberben nem nagyon vannak ilyen nagyon személyiségfejlődések. Tehát alapvetően, ha valakit megismerünk, ahogy mondtad, jóságosnak, ő azért, tehát itt azok az alakok végig hasonlóak lesznek, tehát nem látunk olyan nagy pálfordulásokat. Nyilván, hogy egy kicsit Tímár Mihály alakját nézzük, akkor lehet, hogy abban valami kicsit láthatunk, de azt sem mondanám olyan igazinak. Tehát, hogyha mondjuk megismerjük, hogy mondjuk Tíme amilyen volt, Tíme végig olyan volt. Ha megismerjük, hogy mondjuk milyen volt Atali, Atali is végig olyan gonosz volt. De akár, hogyha megnézzük Tereza mamát, vagy Noémit, tehát azért nekik is nagyon, tehát nem sokat változott az ő személyiség, a személyiségük, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, bármilyen személyiségfejlődésen ment volna keresztül, mint akár múltkor beszéltünk ugye az Abigail kapcsán, hogy milyen személyiségfejlődésen ment keresztül a főszereplő, itt ilyen nincs.
Kik a főszereplői, mi a története az aranyembernek, hiszen még a mai napig a kultúránkban kicsit felfelsejlik, én azt gondolom, és én magam is használom például a senki szigete kifejezést, hogyha valaki az ismerőseim között például van olyan, akinek van egy ilyen kis nyaralója, ahol vár úgy szeret elvonulni, és nekem úgy rögtön Jókai jut eszembe meg a senki szigete, tehát hogy meg az aranyember maga ez a kifejezés is. És gyakorlatilag, hogyha az ember így egy picit így jobban tanulmányozza a Jókait ebben az emlékévben, megkerülhetetlen az aranyember karakterei, a története, az ebben megjelenő szimbólumok.
Így meg kik a főszereplők? Hát ugye Timár Mihály, Timea, az apja ugye csak mellékszereplő volt, Noémi, Tereza mama, Atali, az anyja, a Krisztián család. Tehát igazából sok-sok szereplő van, és akkor ugye még ezzel párhuzamosan vannak ezek a, úgymond, mellékszereplők, mint a Atali apja, Brozovics Atanász, meg azért itt egy-egy szereplő van, aki még így bejön a történetbe, de akár csak egy rövidebb ideig lesz részese, de egyébként a főszereplők az ugye nyilván Timár Mihály, illetve a nők, akik körülveszik.
És Jókainál kifejezetten itt megfigyelhető a hajózás, a folyó szerepe, tehát tényleg az ott folyó kereskedelem, említetted, hogy hol született, tehát hogy ebből azért nem bújt ki, hozta a tapasztalatait.
Így van, teljes mértékben, hiszen Komáromban született, és ugye tudjuk, hogy Komárom azért egy nagyon fontos város volt hajózás és kereskedelmi szempontból is, és az a történet, amivel kezdődik az aranyember, az egy teljesen valós történet lehet, hiszen ez bármikor megtörténhetett ott, hiszen, hogyha visszaemlékszünk rá, ugye hosszú oldalakon keresztül olvashatjuk, hogy milyen volt a vaskapu, hogyan zajlott ott az élet. A mai fogalmaink szerint elképzelhetetlen dolog az, hogy egy nagy teherhajót lovak húzzanak fel, vagy ökrök, de akkoriban ez nyilván így működött, hiszen akkor azért még a hajózásnak, így a modern hajózásnak még a lehetőségét sem látta senki, viszont akkor is megoldották így a teherszállítást. De mondjuk az, hogy például, hogy a vaskapun hogy jön át, vagy utána hogy jut el a hajó Ozoráig, és utána hogy kerül majd Komáromba a szállítmány, ez egy teljesen valós dolog lehet, hiszen akkoriban az élet így zajlott, és az, hogy mondjuk egy hajó megsérül, az is egy teljesen hétköznapi dolog volt, és az, hogy egy rakományt, egy szállítmányt ki kell menteni, az sem volt olyan meglepő. Lehet, hogy manapság sokkal meglepőbb az, hogyha egy hajó süllyed, és gyorsan ki kell menteni a szállítmányt, mert ma már nem vagyunk ehhez hozzászokva. Ugye régen a digitális világ előtt, mielőtt nem láttunk mindent, az, hogy valamire rámegy a hajó, ráúszik, nem láthatták, hiszen azt, hogy mi van a vízbe, azt nem tudták, sokszor ma sem tudjuk, tehát az akkori kor emberre sokkal jobban fel volt erre készülve. Tehát mondjuk az, hogy elázott a búza, az egy, nem azt mondom, hogy teljesen normális, vagy hétköznapi dolog volt, de hogy nem volt annyira kétségbeejtő, mint akár ma, mint ahogy ma tekintenénk rá. Hiszen biztos, hogy megtörtént korábban is, sőt, hogyha történeti forrásokban kutakodnánk, még sosem tettem ezt meg, pedig egyébként egy nagyon jó kutatási lehetőség lenne, például megnézni, hogy mondjuk milyen hajók, mikor süllyedtek el, miket szállítottak, és utána mit kezdtek azzal a rakományjal. Ez pedig egy nagyon érdekes kérdés lehet, és ez teljes mértékben valóságszerű ábrázolás, illetve az is, hogy utána mi lett a búzának a sorsa. Tehát, hogyha visszagondolunk így tanulmányainkra, hogy a hadsereget etetni kell, minél olcsóbb alapanyagokkal, minél több pénzért, itt az is egy teljesen reális dolog.
Hajózás, kereskedelem, de ki ez a Timár Mihály?
Timár Mihály együtt utazott egy török úriemberrel, akinek a nevét csak a halála előtti napon tudta meg, és hát ő így belekeveredett egy kicsit ebbe a történetbe, mondhatjuk azt, és utána élt azzal a lehetőséggel, ami kínálkozott előtte. Tehát neki volt egy feladata, rábíztak egy feladatot, lényegében neki kellett tanúsítani azt, hogy nem jártak pestises területen. Viszont, ha visszagondolunk, akkor az a 19. században Magyarországon már kevésbé, de a török területeken azért a pest is, illetve a déli, tehát a délvidéken azért sokkal gyakrabban megjelent, és nagyon féltek tőle, és nyilván hogy lehetett megakadályozni azt, hogy egy nagy pestis járvány legyen Magyarországon, úgyhogy ellenőrzik a hajókat, és lényegében az ő feladata volt az, hogy így bizonyítsa azt, hogy a hajóról nem érintkeztek pestises emberekkel, és hogy tiszta a szállítmány, tiszta a rakomány.
Említettem a szimbólumoknak a szerepét. Hát én azt gondolom, az aranyember az bővelkedik ebben, és ezt, hogyha nyilván ezt meg is filmesítették ezt a regényt, mint meg annyi jókai regényt, de abban is próbálják visszaadni, de nyilván az olvasmányban is nagyon-nagyon szépen kijön. Milyen szimbólumokkal találkozunk? Tehát itt már ugye említetted, akár a rakomány kapcsán, itt említhetjük a félholdat.
Ugye a félholdnak is egy nagyon fontos szimbolikája van, hát ugye itt félhold utal Tímeára, illetve az édesapjának, Ali Csorbadzsinak a származására. Ugye azt később megtudjuk, hogy az édesanyja egyébként görög volt, és amiatt menekültek ők, és amiatt került ő kapcsolatba Brazovics Atanázzal, hiszen a felesége révén rokonságban voltak, és azért menekültek oda. És amikor először látjuk a török félholdat, így lelki szemeink előtt, amikor olvassuk a könyvet, akkor el sem tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk később, amikor a búzamentése lesz, akkor milyen fontos szerepe lesz ennek a szimbólumnak, hogy miért is lesz érdekes az a zsák, amin egy török félhold van, és Mihály elég rutinos volt ilyen szempontból, hogy egyből sejtette, hogy itt valami, hogy valami jelentése van annak, hogy miért csak egy zsákon van ilyen szimbólum. És utána hát ugye nyilván témának a vallására, származására is utal ez, és később is nagy szerepe lesz majd az ékszereknek.
Mi a helyzet a Senki szigetével?
Ugye a Senki szigete az a valóságban is létező sziget volt. Ez ott birodalom és a török birodalom, tehát az Habsburg birodalom és a török birodalom határán volt. Azért Senki szigete, vagy senki földje, mert egyik országnak a fennhatósága alá sem tartozott. Ez nem egy elképzelhetetlen dolog, hiszen ha belegondolunk...
Közigazgatásilag gondolod? Tehát, hogy így, hogy nem tartozott gyakorlatilag sehova, ahová adózni kell, vagy ilyesmi?
Hát egyik országban se volt bejegyezve, tehát így emiatt nem is kellett adózni, és a térképeken sem szerepelt lakott szigetként, és ez nem biztos, hogy egyedüli sziget volt, hiszen a Dunán több ilyen sziget képződmény is volt, lehetett is. Jókaitól is tudjuk, hogy ő tudta, hogy ez egy létező sziget, hiszen, tehát nem csak a fantáziájában jelent meg, és több természettudós is mesélt neki arról, hogy milyen ilyen szigetek vannak, és nyilván, hogy az ember el akar valahova vonulni, akkor egy olyan helyre megy, amit senki nem ismer. De ugye ez nem igaz, hogy senki nem ismer, hiszen a történetben látjuk azt, hogy azért jó néhányan ismerik ezt a szigetet.
Sokan megfordulnak itt.
Igen, és lehet, hogy ezen a szigeten életvitelszerűen csak ketten élnek emberek, illetve egy macska és egy kutya. Viszont azért többször jártak ott vendégek, akár olyan vendégek, akiket nem vártak szívesen, akiktől esetleg féltek, de olyan vendégeket is szívesen fogadtak, mint Mihály, meg Tíme, amikor ugye arra hajóztak. Tehát ugye tudjuk, hogy Mihály először a Senki szigetén akkor járt, amikor még a nagy hajóval mentek volna fel Komáromba.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Jókai Mór születésének 200. évfordulója kapcsán a regényíró egyik legismertebb művéről, az Aranyemberről beszélgettünk. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
A következő percekben dr. Varga László egyházzenész orgonaművész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Múlt héten ünnepeltük keresztelő Szent János születésének ünnepét. Az utolsó próféta jelentőségéről, születésének ünnepléséről és az ünnep időpontjáról a következőket olvashatjuk Szunyog Szavér Ferenctől a magyar latin misszáléban. A legszentebb Szűz Mária, Isten anyja után mindjárt keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltás történetében. Az ő nagysága, az Isten ember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az ember lelkekben számára az utat előkészítette. Így hirdette őt előre Malakiás próféta, mint angyalt, aki az Úr útját elkészíti. Szent János valóban a csodák gyermeke. Illés próféta ereje és buzgalma volt benne, ahogy ezt Gábor arkangyal a templomban atyának, Zakariás papnak megígérte. Már az anyja méhében megtisztult az áteredő bűntől, és maga az Isten fia szentelte meg, amikor közeledett hozzá. A Jordán mellett látta az Isten lelkét lebegni az Úr fölött, és hallotta az égi hangokat. Ez az én kedvelt fiam. Ő mutathatott rá újjal az üdvözítőre, és a zsidóknak hirdethette, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szent János volt továbbá az, aki az üdvözítőnek az első tanítványokat adta. Ha tehát Krisztus születését a napfelkeltéhez hasonlítjuk, Mária születését a hajnal derengéséhez, akkor Szent János születésével a hajnali csillag jelent meg. Ez a három szent születés, amelyet az egyház a liturgiában is felmagasztal. Egyébként a szentek földi halálának napját ünnepli meg, mert ez a mennyei születésnapjuk. Szent János születésnapja elsőrendű ünnep, amelyet vigília előz meg, és oktáva követ. Eredetileg az egyház nagy ünnepei közé tartozott, és pünköstől böjtidővel készültek rá. Ezt már a 11. század óta 14 napos megtartóztatásra korlátozták, ma pedig teljesen gyakorlaton kívül van. Az ünnepnek ezen kívül három szent miséje is volt. Az első, az előző vecsernye után Szent János meghivatását ünnepelte, a második, éjjel születésének ígéretét az arkangyal által, ma ez a vigília mise, a harmadik pedig magán a napján ünnepli az ő érdemeit, mint Krisztus megkeresztelőjét és az ő útjának előkészítőjét. A legújabb időkig ez a János nap parancsolt ünnepnap volt, munkaszünettel. A keleti egyház még Szent János fogantatását is ünnepli szeptember 23-án vagy 24-én, azzal a feltevéssel, hogy Gábor arkangyal az engesztelés ünnepén, vagyis Jom Kippurkor, tehát szeptember közepetáján jelent meg Zakariásnak a templomban. Ezen kívül az Epifánia ünneppel, Krisztus keresztelő ünnepével kapcsolatban másnap keresztelő Szent Jánost is megünnepelték, mert ő a vízkereszt ünnep misztériumában közreműködött. A karácsonyi ünnep behozatalával a 4. században a János nap is ünnep lett a nyugati országokban, de június 24-én, megfelelően az evangélium időpontjainak, Lukács evangéliuma első rész 26. és 36. vers, mert eszerint Erzsébet már a 6. hónapja hordta gyermekét, amikor az ige a szűz méhében testélőn, vagyis március 25-én. Ma a Népzsolozsmák című kötetből hallhatják az alkonya témaórát, amely valójában az ünnep második vesperásának rövidített és egyszerűsített változata. Rövidített, mert 5 helyett 3 zsoltár van benne, a 109., 110. és a 111. Az egyszerűsítés abban áll egyfelől, hogy a 3 zsoltárhoz nem 3, hanem csak 1 antifona van hozzárendelve. Ezt a gyakorlatot úgy nevezzük, antifona szóla super psalmus. Másfelől a himnusz dallam is egyszerűségével segíti a közösség éneklést. Nem a nehezebb gregorián dallamot, hanem a mindenki által ismert tételt találjuk a kötetben, amelyre többek között az itt jelen vagyon az Istennek fia kezdetű szöveget is énekeljük, amelyet az Éneklő Egyház énekeskönyv 163. szám alatt találnak meg hallgatóim. Mindazonáltal az a dallam, ami általánosan hordozza a himnusz szövegét, megérdemli, hogy következő adásunkban néhány gondolatot szóljak róla. 2012-ben készült felvételünkön a gödöllői kántorátus énekel Kocsis Csaba vezetésével és a szerzetes testvérek részvételével. Néhány érdekességre érdemes felfigyelni. A bevezető fohászkodás válaszát 4 szólamban énekli a kórus Tomás Luis de Victoria harmonizálásában. A 111. zsoltár páros versei is 4 szólamúak, réges-régi hagyománynak megfelelően. E gyakorlatnak Falso Bordone a neve évszázadok óta. A verzikulusban a 4 szólamú felelet az 1571-es Anna Hansen Schumann kódexből van. Az officiáns Kovács Ervin Gellért atya, orgonál Balogh Péter Pius, jelenlegi apátúrunk. Ezzel búcsúzom. Isten áldja önöket, viszont hallásra.
Kedves hallgatóink, dr. Varga László orgonaművész egyházzenész műsorát hallották.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94,